Tiszteltek, köszöntöm az érdeklődőket, Ropai László vagyok, és az ELTE Tudománytörténet és Tudományfilozófia tanszékén dolgozom. Ezekkel a témákkal foglalkoztam, az utóbbi időben azonban az internet elemzését vállaltam magamra, és ez a fő kutatási területem. Végeredményben valami ilyesmiről lesz szó a későbbiekben is. Tehát az előadásnak a címe Hálólét és forradalom. Ahhoz, hogy erről a témáról beszéljünk, először azt gondolom, a hálólét fogalmát kellene valamennyire tisztázni, hogy milyen értelemben használom a hálólét kifejezést, különösen azért, mert azért ez nem annyira népszerű kifejezés, tehát föltehetően ez tisztázásra szorul. Kezdjük akkor tehát ezzel. A hálólét kifejezést én a következő értelemben használom. Úgy gondolom, hogy a hálólét az emberi létnek egy olyan szférája, egy olyan, mondhatnám, a létezésnek egy olyan szférája, amelyik egy önálló, korábbi emberi létszférákra ráépülő szféra, és ilyen értelemben szeretnék róla beszélni. Hogy ezt a későbbiekben egy kicsit részletezni fogom, hogy világos legyen, hogy miről gondolok. Ahhoz, hogy ezt részletezhessem, azt hiszem, először az internetről kialakított elképzelést kellene megbeszélnünk. Úgy gondolom, hogy a hálólétről akkor lehet beszélni, hogyha megértjük az internet tulajdonképpeni jellegét és természetét. Tehát először az internet természetéről fogok beszélni, ennek révén értelmezem a hálólét fogalmát, és utána térek rá arra, hogy mi köze van a hálólétnek és a forradalomnak egymáshoz. Oké? Tehát ez a terv. Kezdjük akkor az internet értelmezésével. Az internet egy olyan jelenség, vagy létező, mondjuk így, amely az utóbbi 30 évnek a produktuma. Nagyon lényeges azt figyelembe venni és megérteni, hogy ez a 30 év kulturálisan, politikailag kulturálisan milyen jellegű volt. Én úgy gondolom, hogy végső soron ez a 30 év az a korszak, amikor a posztmodern gondolkodás felemelkedett, majd alább hagyott. Tehát végső soron egy olyan korszaknak a terméke az internet, amely korszakban ez a kulturális, ideológiai jelenség az bekövetkezett. Tehát a posztmodern eltéredése és uralomra jutása, majd pedig valamilyen értelemben való visszaszorulása. Ez egy nagyon fontos tényező. Ha ebben a közegben jött létre az internet. Mi az internet? Ahhoz, hogy az internetről beszéljünk, azt gondolom, hogy célszerű egy komplex megközelítést választani, mert különben elhibázzuk a dolgot, és adott esetben pont a dolog lényegével nem kerülünk kapcsolatba. Én egy olyan megközelítést javasolnék az internet megértésére, amelyik Arisztotelész gondolkodáson alapszik, egy arisztotelészi internet filozófiának a híve vagyok. Ez az arisztotelészi internet filozófia azt jelenti, hogy az internetet végső soron nem egy dologgal fogjuk értelmezni és magyarázni, hanem több, adott esetben az arisztotelészi okságai elmélet nyomán négy egymástól elválasztott, de egymással összefüggő magyarázatot fogunk előadni. Ez az arisztotelészi internet filozófia azt jelenti, nem szó szerint kell érteni, persze inkább csak a dolognak a hangulatával, vagy a dolognak a motivációra utaltam. Azt jelenti, hogy az internetet úgy kell megérteni, mint technikai rendszert, mint kommunikációs szereplőt, mint kulturális közeget, és mint önálló organizmust. Tehát, hogyha ezeket a szempontokat követjük, akkor fogjuk megérteni, azt hiszem, az internet tulajdonképpeni természetét és jellegét. Nem tudom a dolgot részletezni természetesen, és nem is fogom, de megemlíteném, hogy ha az internetet, mint technikai rendszert nézzük, akkor vegyük észre, hogy az internet az egy olyan mesterségesen kialakított és létrehozott és fenntartott közeg, amely a korszak embere, tehát a késő modern polgár érdekeit fejezi ki, és a céljai szolgálja. Tehát a késő modern polgári értéken, állampolgárt értek ezen, késő modern individuum, talán még jobban hangzik, késő modern individuum értékeinek megfelelő, annak a szándékait kifejező, mesterségesen létrehozott közeg. Technikai szempontból. Ha a kommunikációs szempontot is figyelembe veszük, akkor azt lehet látni, hogy mivel a kommunikáció különféle emberi közösségek létrehozását szolgálja, ezt lehet mondani, hogy végső soron az internet ebből a kommunikációs szempontból, kommunikációs szereplőként úgy azonosítható, hogy az internet végső soron mesterségesen létrehozott a késő modern ember céljainak megfelelő közösségeknek valamiféle hálózata. Ez szerintem egy nagyon fontos szempont szintén, és hogyha tovább megyünk, nézzük a harmadik szempontot, a harmadik szempont a kultúra és közeg. Kultúra és közeg szempontjából nagyon érdekes, hogy az internet milyen értelemben hoz létre kulturális univerzumokat. Azt lehet látni, hogy az interneten kulturális univerzumok végtelen sokasága jön létre, a kulturális univerzumok végtelen sokasága azonban más módon szerveződik, ez az univerzum maga is más módon szerveződik, és minden egysége más módon szerveződik, mint a hagyományos kultúrák. Egyfajta kiberkultúra az, ami itt érvényesül, ez a kiberkultúra individuálisan létrehozott, és nagyon fontos az is, hogy a létrehozók és a felhasználóknak a klasszikus kultúrában megfigyelő különválása, különválasztása itt nem érvényesül. Mindezek nyomán tehát azt lehetne mondani, hogy a kulturális szempontból az internet olyan közösségeknek, mesterségesen kialakított közösségeknek a hálózata, amely hálózatban a posztmodern kiberkultúra, most nincs időm ezt részletezni, hogy miért, de lényegében a posztmodern kiberkultúra működik és hat. Úgy is mondhatnám, hogy akkor, amikor az emberek interneteznek, akkor ezt a posztmodern kiberkultúrát realizálják. Függetlenül attól, hogy akarják vagy nem, mindenképpen arról van szó, hogy ez a kultúra, ezeknek a kulturális értékek létrejönnek és terjednek. Végső soron az utolsó dolog, amit az internetről mondanék, ez az internet mint organizmus. Mindezeket összefoglalva azt lehet mondani, hogy az internet az egy olyan önálló organizmus, amelyik az emberi lét egy olyan szférájának a hordozója tud lenni, amely szféra az imént említett tendenciák nyomán a hagyományos emberi létszférákra ráépül, de azoktól lényeges módon és meghatározó módon különbözik. Miről van szó? Arról van szó, hogy az emberi lét hagyományos közege a természeti és a természetire ráépülő társadalmi közeg. A társadalmi létszférát, a közösség működésének ezt a szférát, a társadalmi létszférát a természeti viszonyoknak a kultúra révén, vagy a kultúrák révén való, vagy a kulturális tevékenység révén való átértékelése hozza létre. A közösségek, a társadalmi közösségek ilyen módon, a társadalom maga és a társadalom ilyen módon szerveződik. Tehát egy kulturális tevékenységgel hozzuk létre ezt a különbséget folyamatosan. Azt gondolom, hogy az internet olyan módon jön a képbe, hogy a kultúrát egy kiberkulturális tevékenységgel váltjuk fel, abban az értelemben, hogy immár nem a természetétbőlnek a társadalmi való átmenetele, hanem a társadalmi viszonyoknak egy más szférába való átmenetelét hozzuk létre a kiberkultúra segítségével, és ilyen módon az internet egy harmadik létszféra, amit én hálólétnek nevezek, ennek a harmadik létszféra, hálólétnek létrehozásának a feltételét jelenti. Az internet ilyen értelemben, akkor egyszerűen szólva, az emberi létnek egy harmadik szféráját, a hálólétet hordozó közeg. Valamennyire úgy lehetne mondani, hogy a társadalmi létet hordozó közeg, a társadalmi viszonyoknak a sokasága, a hálólétet hordozó közeg pedig az internetet alkotó viszonyrendszerek végtelen sokasága. Ebből következik szerintem, hogy az internet használat következtében az ember természete és az emberi világ természete, az emberi lét, az emberi világ természete megváltozik. Abban az értelemben, hogy immár nem két szintű ez a lét, hanem három szintű. Ez egy nagyon fontos és radikális változás. Nagyon világosan lehet látni a hálólétnek, a más korábbi létviszonyoktól való eltérését, hasonlóságait is, és az eltérését is természetesen. Ezeknek az eltéréseknek az elemzésében most nincsen időm itt belemenni, de nagyon lényeges a szerveződésnek a különféle változatai és módjai, még a társadalmi viszonyokban, illetve a hálólét viszonyaiban megfigyelhetők. Valójában az is nagyon fontos, hogy a hálólét explicit módon, kifejezetten és egyértelműen egy virtuális szféra, tehát virtuális létezők sokasága alkotja, és a viszonyok is, amelyek alkotják, ezek is virtuálisan, virtuális viszonyok. A virtualitás az egy nagyon fontos tényező, abban a szempontból is, hogy ha virtualitás abban van összefüggésben, hogy valójában itt jelekkel, reprezentációkkal dolgozunk, végsősorban arról van szó, hogy itt egy reprezentációs technika, vagy reprezentációs ipar, vagy valami ilyesmi hozza létre, és ebben az egészben a hálólétben ez a reprezentációs technikáknak az önállósága és jelentősége válik fontossá. Információ, hogyha tetszik, vagy kultúra, vagy tudás, hogy mindezek a dolgok azok, amelyek meghatározó jelentőségűek a hálólétben. Oké, okay. Tehát a hálólét ebből a szempontból eltér, tehát hogy virtuális, nyilvánvalóan virtuális, és az a virtualitás egy nagyon fontos tényező. A virtualitás az nem azt jelenti, hogy rossz, nem azt jelenti, hogy csökkent értékű, nem azt jelenti, hogy nem valóságos. Az én felfogásom szerint a virtuális azt jelenti, hogy valami ilyen valóságosság nem abszolút és eleve adott. Nagyon sokszor azt gondoljuk, hogy a valóságosság az valami abszolút és eleve adott karaktere a dolgoknak, de valójában azt lehet látni, hogy a virtualitás az arról szól, hogy a valóságosságnak van valami mértéke. Nem egyszer mindenkor, ugyanúgy, mint a valószínűségnek. Valószínűség a bizonyosság mértékére utal, a virtualitás a valóságosság mértékére utal. Ebből a szempontból mindenki azonosíthatja az internetezés következtében létrejövő viszonyokat, tulajdonokat, mit tudom miket, mindenféle dolgokat, amelyek ebben az értelmezésben válnak érthető és világossá. Oké. Okay. A másik nagyon fontos karakterisztikuma a hálólétnek a hatalmi viszonyok eltérő volta. Arról van szó, hogy a hálózati struktúrák, a hálózatosodás, a hálózati szerveződési mód, az a hatalom másfajta működését és másfajta eloszlását, másfajta jelenlétét, másfajta működésmódját involválja. Tehát nyilvánvalóan más a hatalmi struktúra. Minden közösségnek, minden viszonynak, minden emberi létszférában a hatalom meghatározó jelentőségű. Itt nagyon lényeges, hogy a hálólétben, a hálózatos szerződés következtében a hatalom más módon jelenik meg. Okay. Ezek nyomán akkor, ezt nem akarom most részletezni, hogyan? Végül átérnék az utolsó részre, pár mondatot mondanék, hogy miközben van mindennek a forradalomhoz. A forradalomhoz való kapcsolódás az a következőképpen értem. Akkor, hogyha arról beszélünk, hogy a lét immár három szférában zajlik, az emberi identitás is ebben a három szférából táplálkozik. Ebből az következik, természetesen az is következik, hogy a különféle szférák egymáshoz való viszonya komplikáltabb tud lenni, mint a hagyományos kétszintű létformáknál. A természetes társadalmi viszony is elég komplikált, de itt már, amikor három létszféra van, ez a komplikáció az jelentősen fokozódik. Végső soron, ami igazán érdekes, a társadalmi lét és a hálólét viszonya. A társadalmi lét és hálólét viszonyában két dolog nagyon világosan megmutatkozik. Az egyik, amikor a társadalmi létből a viszonyokat, az érdekeket, a hatalmat megpróbálják felnyomni a hálólét világába. Ez azt jelenti, hogy például jogi szabályozásnak, a társadalomban érvényes jogi szabályozásnak próbálják alávetni az internetes tevékenységeket, a letöltéseket, az identitásra kapcsolatos problémákat. Úgy ítélik meg, mintha pusztán a társadalmi viszonyrendszer létezne, és az ott onnan eredő jogot próbálják meg érvényesíteni a hálólét viszonyai között. Ez egy harc, egy küzdelem, ami vagy eredményes lesz, vagy nem. Meg lehet mutatni, hogy ez nem lehet eredményes, most nincsen itt. Szóval nem lehet meghódítani a társadalmi viszonyok, nem képesek meghódítani a hálólét világát. Ez nagyon fontos, azt jól be lehet bizonyítani. Igen, két mondatot mondok még, Természetesen az igazi, tulajdonképpeni másik érdekes kérdés az, hogy a hálólét viszonyai miképpen hatnak és változtatják meg a társadalmi viszonyokat, és itt jutunk el a forradalom kérdéséhez, és itt jutunk el ahhoz a kérdéshez, ami nagyon jól látható. Az arab tavasz esetében nagyon sok elemzés vizsgálta és mutatta meg azt, hogy a hálólét viszonyai között szocializálódott fiatalok tömege miként és hogyan volt, vált elégedetlen, és az elégedetlen is miként fejeződött ki a konkrét társadalmi viszonyokkal, azokkal a viszonyokkal, amelyekben él. Tehát a hálólét viszonyai, hálólétben megfigyelhető eltérő hatalmi viszonyok például semmit rólunk nélkülünk, ez tipikusan egy hálólét filozófiai gondolat. Ez hogyan jelenik meg, és hogyan nyomul bele a hálóléten szocializálódott hálólétben otthonos emberek gondolkodásából a társadalmi létbe, a hagyományos társadalmi létben, és hogyan képes azt forradalmasítani. Köszönöm szépen a figyelmet!
Nagyon köszönöm.